Hangtörténetek. Zenei ingyentségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak Whitefülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL.
Et toi. Hangtörténetek című műsorunk 117. epizódjában dr. Szabó Attila és Ila Gábor köszöntik kedves hallgatóinkat, drága barátainkat. Ma 2025. március 15-e van. Az első negyedév utolsó hónapjának idusán sok mindenki sokféle dolgot ünnepelhet. Nekem például a születésnapom van. Legtöbben azért az 1848-as szabadságharc emléke előtt szoktunk ilyenkor tisztelegni, de olyan is van, aki mondjuk nem annyira ünnepel ilyenkor, például az osztrákok vagy Cézár rajongói. Azt, hogy hogy áll ezzel a kérdéssel kedvenc zenész szerkesztőnk, és milyen zenét állított ma nekünk össze, hamarosan megtudjuk tőle. Szervusz, kedves Attila, hogy vagytok?
Szervusz, jó estét kívánok! Na, mindenek előtt neked boldog születésnapot kívánok.
Köszönöm szépen.
Tovább hosszantartó fiatalságot. Ezen túl pedig azért visszanyúlunk a középkor végére, pontosabban a reneszánszba. 8. Henriket és Geronimo Bassanót hallhattuk. 8. Henriknek tulajdonítanak egy olyan darabot, az imént hallott első darabot, Hélas Madame, amiről azért mostanában úgy egyre inkább azt beszélik, hogy inkább népdal, tehát nem ő szerezte. Ennek ellenére nem lehet vitatni 8. Henrik nagy angol királynak a költészet és a zeneterén felmutatott erényeit, ugyanis egy nagyon jó zenész volt és költő, kora igazi reneszánsz ura, aki akarthoz egyaránt értett, a szoknyavadászathoz úgy szintén, és az irodalomban is el tudott mélyedni, jól tudott franciául, olaszul is viszonylag jól beszélt, ami bizony angoloknál abban a korban is szerintem hát ritkaság számba ment. Amúgy kora tejhatalmú ura volt, aki a tejhatalmával sokszorosan visszaélt, hát közismert a sok felesége közül kettőt is lefejeztetett. Tehát neki tulajdonítják ugyanezt a darabot, de több mint valószínű, hogy a Bayeux-i kódexban felelt változat, ami megelőzi 8. Henrik korát, az az eredeti változat, úgyhogy összeg, hogy a neki tulajdonított szerzőség az hamis. Ennek ellenére azt mondhatjuk róla, hogy ő értett a zenéhez, és bizonyosan vannak szerzeményei, tehát tudjuk, hogy több nótát is szerzett. Nem volt nagyon elmélyült zeneszerző természetesen, de azért úri királyi műkedvelőként igenis számba vehető teljesítménnyel bírt. Említeni érdemes még életéről, hát mi már beszéltünk különben 8. Henrikről, kora talán 5. Károly császár mellett a legerősebb egyéniségű uralkodójáról, hogy bizony nagyon könnyen eljárt a keze, és abban a kezében mindig kard volt, és nem kegyelmezett senkinek, aki egyszer az útjába állt, ezt is, mint hogyha ma is mintha látnánk ilyen 8. Henriki magatartásokat a világpolitikában, akit behatóban érdekel 8. Henri élete, javasolom, Shakespeare-nél lehet érdeklődni. Behatóan foglalkozik drámáiban 8. Henrikkel. A második rövid darabunk szerzője Geronimo Bassano, olasz velencei zeneszerző, akinek számos fia a 8. Henrik udvarának volt zenésze, és ezért is kapcsoltam össze őket. A 8. Henrik Hélas Madame című szerzeményének, vagy hát a neki tulajdonított szerzeménynek, ez a különös Hélas nevű szava, ez egy francia szó, ezt mai napig használják a franciák, főleg a választékos irodalmi nyelvben. Ez a szó máskülön megvan angolul is, ugyancsak választékosan használják, főleg drámákban lehet olvasni, aki mondjuk olvas, Hélas formában. Ez magyarul nem nagyon van meg. Valami olyasmit jelent, hogy ó, jaj, vagy ó, sajnos, tehát valamilyen negatív előjelű felkiáltás. Mondom, a választékos nyelv privilégiuma ez a szó használat. A Bassano-féle darabnak a címe pedig az 5. fantázia. Mindkét darabot a Flanders Recorder Quartet adta elő, ez egy belgiumi blokkflőte együttes, és a Capilla Flamenca ugyancsak belgiumi csapat, ők más hangszereken is játszanak, és vokális tagozatuk is van, mindketten flamand társaság. Következő zenénk az, pontosabban következő két darabunk, az orgonazene lesz, mindketten cseh zeneszerzők, az első Jan Zach, ő egy igen tehetséges zenész volt, műveiből ítélve, viszont annál összeférhetetlenebb volt. Sok adat nem maradt fenn hát életéről. Azt lehet tudni, hogy körbe barangolt egész Európát, de sehol nem volt maradása, és több olyan hát korabeli tanúságtétel is van, hogy egyszerűen összeférhetetlen volt, nem tudott vesztegülni egy helyt, nem tudott konfliktusmentesen élni. Tulajdonképpen ez a zenei pályafutását is érintette. Minden esetre ezt a zámol fugát, amit hallani fogunk, határozottan jó darabnak tartom, kifejezetten emlékeztet a Bach megfelelő fugákra, és egészen, hogy is mondjam én, különös hangulat is, amit áraszt, az is kicsit talán személyiség jeggyel függhet össze ezzel a bizonyos furcsa, magába forduló személyiségjeggyel, amit utólag így elképzelünk magunk elé róla. Tehát Jan Zachról beszéltünk, ugyanakkor miután ezt úgy írják, ezt a Zachot, Z-A-C-H, nekünk magyaroknak nem nagyon lehet, hogy ne jusson eszünkbe, ugye Zach Felicián, aki... Hát emlékszünk jól, hogy Károly Róbert királyunk életére tört meglehetős nagy ribillió alakult ki akkor hirtelen a királyi udvarban. Persze aztán Zach Felicián járt pórul, lekaszabolták Károly Róbert emberei. Hogy lehetett-e rokonság a között az észak-magyarországi Zach Felicián és e között a későbbi 18. századi Jan Zach között, nem tudhatjuk. Éppen ezért lépjünk tovább, és beszéljünk József Zégerről, akinek ugyancsak ámulban fogjuk a orgona prelúdiumát hallgatni. Ez sokkal derűsebb, könnyebb zene, mint az előbbi fuga, és kicsi nyilván az orgona regiszternek megfelelően is olyan karácsonyi kilingelős hangulatot is áraszt. Mindkét darabot Jerzy Reinberger fogja előadni nekünk. Ő egy csehszlovák kiváló orgonista volt, akinek nagy érdeme, hogy ugye miután Csehszlovákiában bizony ugyanaz a baloldali ateista rezsim uralkodott, mint egész Kelet-Európában, az orgonazenét nem nagyon tartották koncertkompatibilisnek, és Reinbergernek sikerült végülis az orgonát hát bevezetnie a koncertrepertoárba Csehszlovákiában. Hallgassuk tehát Jan Zach és József Zéger egy-egy orgona darabját. Thank you.
Irzsi Reinberger orgonázott nekünk, és Haydn vonos négyesekkel folytatjuk.
Egy nagyon szép F-moll vonos négyesnek az első és utolsó tételével, egészen, hogy is mondjam én, lehengerlően szép, nekem nagyon tetszik ez a vonos négyes. A fináléja pedig, meg kell mondjam, nagyon rövid fuga fináléja, természetesen, hogy Bachra emlékeztet, de azon belül is a Die Kunst der Fugéra emlékeztet, különösen a néhány kezdeti ütem. Az előadók a Doric String Quartet, ez egy angol vonós négyes, akik persze nemzetközi társaság, de hát Angliában jegyezték be, úgyhogy angol négyesnek mondhatjuk őket. Majd folytatjuk Schubert két rövid szonatina részletével, egy A-moll és egy G-moll szonatina egy-egy tételével. Az előadók Henrik Schering és Ingrid Hebler. Henrik Scheringről mondanék egy pár szót, ő lengyel hegedűművész volt, az igazság, hogy nagy sztár volt a maga életében, 20. század egyik legjelentősebb hegedűművésze volt. Emlékszem, mikor a kezembe vehettem a Beethoven hegedűversenyt Henrik Schering előadásában valamikor a 70-es években. Hát nem hittem a szememnek, hogy ez létezik ilyen, hogy én az ő előadásában hallhassam ezt a zenét. Ez az elérhetetlenség, ez most már nem annyira fogja meg az embert, erről csak azoknak vannak emlékeik, akik 70-es, 80-as években zene közelben voltak, és igyekeztek beszerezni zenét, és hát állandóan abba a falba ütköztünk, hogy hát elérhetetlenek ezek a muzsikák. Egyszerűen nyugati előadótól csak abban az esetben tudtunk zenéhez hozzájutni, lemezhez, hogyha az illető mondjuk Szovjetunióban vagy Magyarországon is előadott, és így az ottani lemezvállalat hangfelvételhez hozzájutott, és ki tud adni a nyugati lemezhez gyakorlatilag egyáltalán nem lehetett hozzájutni. Hát így emlékszem én, Henrik Schering volt az egyik nagy-nagy szerzeményem valamikor 75 környékén. Hallgassuk tehát Haydn F-moll monos négyesének első és negyedik tételét, majd utána a Schubert-féle egy-egy hegedű szonatin, az A-moll és a G-moll szonatina egy-egy tételét.
Thank you.
És Schubert muzsikájában gyönyörködtünk. Zenében már talán túl vagyunk a mai felhozatal felén, de szöveges tartalomban még nem, úgyhogy muzsika hallgatás közben a háttérben bátorítottam Attilát, hogy meséljen még nekünk.
Mivel, hogy március 15-e van, illene néhány szót a szabadságról ejteni, egy olyan korban, amikor a szabadság értelmezése hát nagyon sokféleképpen történhet, olyan rezsimek, akik deklaráltan szabadságpártiak voltak egészen a legutóbbi évekig egyszerűen, mint hogyha 180 fokos fordulatot vettek volna, megfeledkeztek az 1956-os forradalomról is, abból a 56-os forradalomból már csak a pesti srácok maradtak, azok is, mint hogyha valamilyen ilyen kis csavargók, ilyen kedves csirkefogók, akik ott molotov koktélokkal haigáloztak az utcákon, mindenki másról megfeledkeztünk. Megfeledkeztünk november 4-éről. Na de megfeledkeztünk arról is, hogy 1849-ben a szabadságharcunkat cári intervenciós csapatok verték le. Ugyanaz a orosz imperializmus és kegyetlen vérengzés, mint ami most pusztít Ukrajnában. És amiből ugye nem nehéz kiszámítani, óriási veszély származhat a balti államokra, Magyarországra, Romániára, tehát ezekre az országokra, amik határosak ezzel a vérengző politikával. Ennyi jut nekem eszembe, már elnézést március 15-éről, és arról, hogy az a sok szabadságharcos vér beleérte a Petőfiét is, az én véleményem szerint, majdhogy nem, hiába ömlött ki, hogyha 177 év múltán a hősök, és egyáltalán az a, annak a hatalmas vállalásnak az értéke csak annyiban áll, hogy felhúzzuk a magyar zászlót, majd elszavalunk egy-két Petőfi verset, és a mai politikai opportunista cselekedeteinknek próbálunk mankukat keresni az akkori történésekben. Na de miután nem szeretném március 15-e nagyszerű hangulatát az aktuál politizálással rontani, emiatt rátérnék két 20. századi eklektikus zeneszerzőre, Stravinskyra és Oneggerre. Mindketten eklektikusnak mondatnak, hát ez azt jelenti, hogy sok színűek gyakorlatilag. Mindkettőjüknek van egy határozottan klasszikus vonása, ami végig követhető az összes alkotásaikon. Stravinskynak például itt a C-dur szimfóniája fejezetten klasszikusnak mondható. Szerkezetileg is ugyanazt a négytételes felállítást bírja, mint mondjuk a nagy Beethoven szimfóniák. Egy nagyon nehéz időszakában írta ezt a művet, lényegében ő már fél lábbal Amerikában volt, már rég elhagyta Oroszországot, francia állampolgár volt, és fél lábbal Amerikában a háború miatt, a második világháború akkor tájt tört ki, és ráadásul nagyon súlyos családi veszteségek is érték, akkor halt meg édesanyja, felesége és az egyik lánya. Ő is TBC-s volt, svájci szanatóriumokban töltötte ideje egy részét. Érdekes módon ennek ellenére ebben a szimfóniában nem nagyon üt át ez a szörnyű, tragikus vonulat, ami pedig tragikus, az inkább független a megélt szörnyűségektől, tehát egy ilyen immanens jellegzetessége a zenéjének. Az előadók a L'Orchestre de la Suisse Romande, a karmester Charles Dutoit, aki hát egy igen jeles 20. századi karmester, aki most 94. esztendejében is aktív. Majd következik műsorunk zárásaképpen Arthur Honegger egy szomatinája hegedűre és cellóra, egy nagyon bensőséges darab, a második tétel fogjuk hallani. Honeggerről ugye állítottuk, hogy eklektikus volna. Ő a hatoknak volt, nek a franciaországi zeneszerző csoportosulásnak egy tagja, meglehetősen kilógó tagja volt. Tehát ő volt az, aki talán a legjobban kilógott ebből a társaságból. Egy rendkívül jó technikával és, vagy mondjam, egy nagy tudással rendelkező zeneszerző volt, amúgy is viszi volt. Ma sokat jártunk Svájcba, Honegger kapcsán is ugye ott vagyunk most. Vele kapcsolatban kénytelen vagyok felolvasni egy Szilágyi Domokos verset, ő ugyanis Szilágyi Domokos egyik kedvenc zeneszerzője Onegger volt. Most ezt azért mondom Oneggernek, mert ugyan németes ez a név, Honeggernek írják, Arthur Honegger, de valójában lévén, hogy francia-svájci volt, és ő is ijedtette a nevét, hát tartsuk tiszteletbe ezt, és ejtsük mi is Oneggernek. Szilágyi Domokosra visszatérve, ő neki lényegében úgy vettem észre a verseiből, hogy Honegger és Bartók voltak a kedvenc zeneszerzői a 20. századból. Korábbi korokból természetesen Mozart meg Bach, ők tűnnek ki. Tehát a Szilágyi Domokos versnek a cím egyszerűen Honegger. Akivel elbánt a bánat, adhat-e örömöt másnak? Szerezhet-e szégyen nélkül szarvakat az elmúlásnak? Kísértsél csak visszajáró, halott hangú osztinátó. Ne hagyd magad megkísértett, ne hagyd földiekkel játszó. Világhangját hanggal győzni, segíts holtalan időzni, és a reményt, amíg lehet, 10-20 évvel megelőzni. Nagyon súlyos, borongó vers. Az igazság, hogy már több mint egy évtizeddel nem tudunk úgy Szilágyi Domokosról beszélni, hogy ne jusson eszünkbe az a szörnyű post-mortem vád, amely szerint ő ugye besugó volt. Én csak annak a háborgásomnak adnék most hangot, hogy miközben például, hogyha a Wikipédián is valaki megnézi a Szilágyi Domokosnál, hát a bevezető sorokban már ott megemlítik, hogy ügynök múltja miatt életművét a modern irodalmi tudat átértékeli, bár lírai életműve európai mércével mérve is jelentős. Hát Isten bocsássa meg, tényleg nagyon nagy költő volt. A háború utáni erdélyi líra egyértelműen legnagyobbja, véleményem szerint. Tragikus élete és tragikus öngyilkossága egyértelműen arra világít rá, hogy ő saját magát kapitális büntetéssel büntette. Azt a rengeteg szerencsétlenséget, bolyongást, tétovaságot, kesergést, alkoholizmust, ami jellemezte lényegében diákkora óta, az is véleményem szerint egy büntetés volt, amit saját maga hát rót önmagára ezért a bizonyos post-mortem kiderült kollaborációért. Ugyanakkor, és ezt nem tudjuk szó nélkül hagyni, Méhes György például, aki vígan, nagyon optimistán és termékenyen sugott be, sokkal több kárt tett magyar kollégák között, mint Szilágyi Domokos. Ő meg díjakat kapott, a legmagasabb piedesztálon van az irodalmi ázsiója, az irodalmi értéke, köszönhetően annak, hogy egy rezsim gyakorlatilag nem utolsó sorban pekuniáris okokból felpártolta, és teljesen eltekintettől a körülménytől, hogy besugó volt. Ezt a párhuzamot nem tudjuk nem észrevenni. Az előadók Christian Poltera, a csellós, és Christian Tetzlaff, a hegedűs. Christian Poltera, ő ugyancsak svájci származású, nagyszerű csellós, Tetzlaff pedig német hegedűs, róla egy egészen friss hírünk van. A Zovális irodában történt gyalázatos hát lincselés, azt lehet mondani, hogy lincselés után, ami ugye az ukrán elnököt érte a legújabb amerikai adminisztráció részéről, visszamondta egy amerikai turnéját Tetzlaff, egészen nagy felháborodások közepette, azt nyilatkozta, hogy ő erre nem pazarol szép zenéket. Kiállása véleményem szerint példamutató. Hallgassuk tehát Stravinsky C-dur szimfóniájának a harmadik Allegretto tételét, és Arthur Honegger szonátináját hegedűre és cellóra, annak is a második tételét.
Velük búcsúzunk tehát ma estére. További kellemes estét kívánunk. A viszonthallásra.
Műsorunkat a BioL támogatta. A BioL gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért. Thank you.